A mi segítségünk legyen az Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy itt elő rengeteg hely van. Nyugodtan akár előre is lehet jönni. A 258-as számú dicséretünkkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Annak valamennyi versét, mind a 6 versét fogjuk énekelni. 258-as számú dicséretünk. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem. Ezen a vasárnapi délelőttön Isten igét olvasom bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a János evangéliumából, a János evangéliumának a 4. részéből, az első 10 versből. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szólt hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért most közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megpróbáljuk ilyenkor imádságainkban, fohászkodásainkban összefoglalni mindazt, amit hoztunk eléd, amiben élünk. Köszönjük azokat a dicséreteket, amelyeket egykor valakik megtusakodtak imádságban, és mi egy kicsit ilyenkor az ő gondolataik nyomán végigjárhatjuk a saját életünket. Nyavajáinkat, nyomorúságainkat, amelyekben mégsem hagytál egyedül minket, de ennek a terhét kérünk, hogy segíts hordozni. Olyan próbatételeket, amelyekben nagyon jól látszik, hogy az emberi véges erő nem juthat küzdelmében győzelemre. Hoztunk ide olyan megfáradásokat is, amelynek az ellenszerét benned látjuk, hogy te tudsz megérinteni, megvigasztalni, meggyógyítani. Olyan elakadásokkal érkezünk, amelyekben azt várjuk, hogy a te világosságot felragyog és utat mutat. És várjuk a te igédnek az üzenetét is. Azt az üzenetet, amely egykor annyira élő volt, amely emberek veled való találkozásában megmutatta, hogy mennyire nagy szükség van az élet vizére. Szépek ezek a képek, de old fel nekünk, hogy ne csak vallási szólamok maradjanak, hanem minket is éltessenek. Így jöttünk meríteni most is te hozzád, a te irgalmadból, kegyelmedből, szeretetedből, és kérjük, hogy valóban azt a szent lelket, amely erősítő, bátorító, vigasztaló, azt árazd ma is ránk. Így vagyunk együtt, így hívunk téged most segítségül, és így próbálunk hálát adni töredékes szavainkkal, kérjük, hogy ezt is fogadd el tőlünk. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk így együtt. A 89. Zsoltárunknak az első versével, a 89. Zsoltárunkat énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Alapigénket hallgassuk újra. A János evangéliumából olvasom a 4. fejezetnek a 10. versét. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, azt hiszem, hogy sokak számára ismerős a samáriai asszonynak a története, aminek talán nem ezt az első szakaszát szoktuk jobban kiemelni, hanem a folytatást, ahol egyre szövevényesebb és bonyolultabb lesz a történet, ahol egy asszonynak az életéből sok minden kiderül, sok titokra fény derül, ahol Jézus a maga tanítását közre tudja adni, és ennek a mély beszélgetésnek ez a pár vers, ez csak a bevezetője. A hét többi napján fogjuk olvasni a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, de én szeretnék ezen a mai vasárnapon ennél az első szakasznál maradni. A történet nagyon egyszerű, Jézusról egyre inkább elterjedt, hogy különös dolgokat tesz, és mivel Jézusnak még nem érkezett el az ideje, ő inkább visszavonul egy olyan területre, amely távolabb van a fővárostól, és mikor ebbe az irányba elindul a tanítványaival együtt, át kell haladjon egy olyan területen, amely nagyon régóta a történelemnek egy régi időszakában szakadt el a zsidó néptől, és ezek az ott élő emberek önmagukat is olyan kitaszítottnak, kivetettnek érezték, de azért elég dacosak voltak ahhoz, hogy ők is elég gyűlöletet tápláljanak a saját lelkükbe, és ezért két nép között igen nagy feszültség volt. És ezen az idegen vidéken vezetett át Jézusnak az útja, és ott ül le megfáradva egy kútnál, és ott találkozik ezzel az idegen asszonnyal, akinek a szájából meg is fogalmazódik ez az örök ellentét, hogy hát te egyáltalán hogy mersz engem megszólítani? Ezeket a részleteket én most nem szeretném annyira magyarázni, ragaszkodnék az alapigéhez, de hogyha éppen szükséges annak a megértéséhez, akkor majd ki fogok térni rá. Az ige hirdetésnek talán azt a címet lehetne adni, hogy forrástól forrásig. És az első nagy egység ez erről szól, hogy egy helyleírás van arról, hogy valaki egyszer az életébe hova járt vizet meríteni. Nekünk nem mond semmit a földrajzi helyzet, nem mond semmit ez a történelmi nehézség vagy vitatott helyzet, csak azt látjuk benne, hogy van egy ember, akinek élő vízre van szüksége, forrásvízre van szüksége, és ő naponként oda jár. Az elfogyó víznek a jelképe, azt hiszem, párhuzamában megtalálható nagyon egyszerűen az életünkben. Ez mindig arról szól, hogy az embernek tényleg kellenek források. Vagy valami olyan forrás, amely feltölti őt, amely ad valamit, ami a hétköznapi energiapótlását biztosítja. Amikor az ember beül az autójába, akkor azt nézi, hogy hol áll a benzinmutató. Ha kell, tankolnom kell, mert nem fogok eljutni a célig. Az emberek ma már elektronikus eszközöket használnak, a mobiltelefonomat fel kell tölteni, mert látom, hogy ma lassan le fog merülni. Nagyon ismertek ezek a kifejezések, a mai világ közkedvelt szavai, hogy powerbank, valami olyasmi, ahol azokat az energiákat lehet pótolni, amik hiányoznak az embernek a szervezetébe. A reklámokban bemutatják ezeket, hogy multivitamint kell szedni, vagy béres cseppet, hogy ne egyedül utazzon valaki a nyugdíjas klub utazására a buszon, hanem ott lehessenek a többiek is, szupradint kell venni, mert attól az ember kicsattan az egészségtől, és mind-mind arról szól, hogy kell az életenergia, valamiből szívni kell. Stél van, esik a hó, legtöbbször borús az idő, megy az energia, nincs napsütés, nincs D-vitamin, nincs miből töltődni, és ezt úgy nagyon jól látjuk mi is, közben a feladataink, a gyermekek felvételie, a továbbtanulás, a vizsgaidőszak, minden nehéz. Energiapótlás. De hát az embert hogy lehet föltölteni? Mert ezekkel látjuk, hogy nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk. Vagyis nem érezzük magunkat abban az energiaszintben, ahogy azt tudnánk mondani, hogy menni fog a dolog. És az ember feltöltésénél azt hiszem vannak tévképzeteink is. Az egyik ilyen tévképzet, hogy a cél ad energiát. Van egy ilyen közkedvelt kifejezés, megint csak a modern korban használjuk, hogy a motiváció. Ha az van, lesz energia. Ha tudom, hogy mit akarok elérni, összeszedem az erőmet, akkor futok érte, akkor megcsinálom. Úgyhogy vágyat vágyra, célt célra halmozunk, mert hogyha az egyikből úgy érezzük, hogy már nem tudunk erőt meríteni, kell egy másik. Közben pedig annyira szétaprózódunk, hogy már semmire sincsen erőnk. De akkor mellé teszünk még egy valamit, mert valaminek hajtania kell az embert. De a sok cél és a sok vágy, az csak újabb energiákat emészt fel. És nincs töltődés belőle. Ideig, óráig az ember, amikor kitűzi, akkor azt gondolja, hogy ez lendít rajta. De hát azért is kell hajtani. Azért is kell küzdeni. A forrás az valami más. Az nem a cél. A forrás az nem az, amit el akarok érni, hanem az, ami segít azt elérni. És a másik nagy tévedésünk az, hogy a forrásaink ott vannak a másik emberben. Valahogy talán ebből próbálunk táplálkozni és élni a mindennapokban is, hogy a másiknak, a gyermekemnek a mosolya kellene valami erőt adjon. Az ő előre menetele kellene engem is egy kicsit a helyére tegyen. Azok a dolgok, amelyeket a másiktól elkérhetek, megkaphatok, azok tudnak visszaépíteni engem, vagy felépíteni. Ezért fontosak nagyon a kapcsolataink, ezért gondoljuk azt, hogy azokból kellene sokat meríteni, hogy egy házasságnak olyannak kéne lenni, ami energiaforrás, hogy a szülő-gyermek kapcsolat az örömnek a forrása kellene legyen, nem a megpróbáltatásoké. Sok-sok olyan dolog van, ahol a másik ember tényleg tudna adni. Csak ha leszívom az övét, és ő se tud magának újat termelni, de én se tudok adni már, mert én is elhasználtam az enyémet, akkor mi van? Ennek a történetnek nagy érdekessége az, amikor Jézus rátapint a lényegre. Azt mondja ennek az asszonynak, hogy jót beszélgetünk itt, hívd ide a férjedet. És erre azt mondja, hogy nincs férjem. És erre Jézus rátapint a lényegre, és azt mondja, hogy jól mondtad, 5 férjed volt. A 6., akivel próbálkozol, pedig nem is az. Te is másból akarsz élni. Azt gondolod, hogy az ő energiái elegek lesznek kettőtöknek, de nem lesz elég. Nem lesz elég. Kellene egy forrás. És hát a történetnek ez az indítója, és ez a nagy kérdése nekünk is, akik itt vagyunk. Mi tudjuk, hogy erre van egy hivatalos válasz, hogy ez a forrás itt, ahol vagyunk. Az Isten igéje, az Isten szent lelke, az Isten jelenléte, de valahogy ezt a forrást, ezt meg kéne találni. Hogyan lehet Jézussal találkozni? Nem vagyok samáriai asszony, nem egy kút van itt, nem tudok vele beszélgetni. A forrásnak és a kimerüléseinknek a nagy oka az talán az, hogy feltételes jelenben és feltételes múltban élünk. Nem nyelvészkedni akarok. Jézus beszél így. Jézusnak egyetlen egy mondata van itt, és minden feltételesben van benne. Tele van azzal, hogy ha, meg hogy lenne, meg hogy bárcsak lenne, vagy felismerted volna, vagy tudnád, csupa feltétel. És sokszor úgy érezzük, hogy ezért fogynak el az energiáink. Mert csupa feltételben élünk. Csupa olyan dologban, hogy ha lenne, ha sikerült volna, ha megoldódott volna, akkor most nem lennék ilyen erőtlen, nem lennék ilyen gyenge, nem lennék ilyen bánatos. Kiegészítésre vár mindig az életünk. A feltételes mód az erről szól, hogyha valami még hozzájárult volna, vagy most hozzájárulna, akkor lenne egész, de ez nem történt meg. Hány ilyen gondolatunk van, hogy ha akkor lett volna egy jó barátom, és odajön, és azt mondja, hogy te, ne csinálj ekkora ostobaságot. Tönkreteszed az életedet. Ha hátba vágott volna, fenékbe rúgott volna, és azt mondja, hogy térj már észhez, akkor nem tartanék itt. Ha lett volna egy olyan társam, aki végig küzdi velem, aki nem adja fel félúton, akivel leülök, és őszintén helyre teszem a dolgokat, akkor talán nem itt tartanék. Hogyha lett volna valaki, aki jön a segítségével, és azt mondja, hogy nézd, gyere velem, elviszlek valahova, és ott imádkozni fogok, érted, akkor talán nem kerültünk volna ennyi nyomorúság közé. Ha lett volna egy orvos, aki idejében felismeri azt, hogy mi a betegségem, akkor meggyógyulhattam volna. Ha lett volna egy olyan orvosság, Ha lett volna. Ha lett volna. Vagy ha lenne. Mert valakinek ez nem a múltja, hanem a jelene. Most él benne. Ha lenne valami megoldás. Ha lenne. Tudjátok, van egy nagyon szép történet, és szerintem itt mindenki ismeri, hogy ki az, aki a legőszintébben és a legfájdalmasabban mondta ki ezt. Egy testvérpár volt. Az egyik neve Mária, a másiknak Márta. Ott álltak Lázárnál, a testvérünknek a sírjánál. És Jézusnak mondják, ha itt lettél volna, akkor nem hal meg. Még Istennek is neki menne az ember, és azt mondaná, hogy ha lettél volna, ha belenyúltál volna, ha csináltad volna, ha segítettél volna. És milyen érdekes, hogy ez mind lejátszódik az ember szívébe és gondolatába, és mégis Jézus szavaiba van benne ez a feltételesség. Csak hogy ő nem erre utal, hanem a másik oldalra. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és tudnád, hogy kivel beszélsz, és kértél volna, akkor kaptál volna élő vizet. Rólam beszél, hogy én vagyok a nagy feltétel, hogy én vagyok az, aki miatt feltételes minden. A samáriai asszony vajon tudhatta, hogy az ott Jézus. Senki más nem látott maga előtt, csak egy zsidó ruhába öltözött férfit. Fogalma sem volt, hogy az Isten fiával fog beszélgetni mindjárt. És mégis valahogy Jézus számon kér tőle valamit, ami belőle hiányzik. Ez az ember, ez az asszony sok mindent elmond a vallásosságáról, sok mindent elsír az életéről, sok mindent elpanaszol a kivetettségéről, a nem sikerült dolgairól, de egy dologról nem beszél. Arról, hogy ő ez Istent soha igazán szív szerint nem hívta segítségül. Vagy hogyha Isten épp közel akart jönni, akkor őt ez nem érdekelte ez a dolog. És itt van a volna az életemben. Ha én az Isten szavát akkor komolyan vettem volna, akkor nem úgy történnek a dolgok. Ha az Isten üzenetét most komolyan venném, akkor megtapasztalnám az Isten ajándékát, mert megismerném azt. És tudnám azt is, hogy ki az, akivel beszélek. Nem Istent nem lehet megismerni, hanem én vagyok az, aki olyan tartózkodó vagyok az Istennel szemben, aki miatt olyan feltételessé válik az élet. Lehet mutogatni sok mindenre, de lehet, hogy az embernek ilyenkor önmagára kell mutogatni. Ennek az asszonynak az életében sok minden megtört, és ezért pont jó alkalom volt Jézusnak ez a beszélgetés. Hogy megkérdezze, hogy van még forrásod? És az a sok minden, ami miatt nem teljesült az életednek, a nagy álma, a nagy célja, az vajon miért volt? És akkor erre Jézus elmondja saját válaszát, és azt mondja, hogy én adhattam volna élő vizet, de még most sem késő, hogy adjak neked. És aztán a beszélgetés erre megy ki utána, hogy átadhassa azt az üzenetet, ami a legfontosabb. És ez az asszony úgy tűnik a történet végére, ez be is fogadta és meg is értette. A feltételekből és a lehetőségekből lesz valóság. Ott az Isten mellett, az Isten segítségével, az ő erejéből táplálkozva. Azt mondja, hogy adok neked élő vizet. Már 1000 prédikátor elmondta azt, amit én most megismételek, hogy azért az élő víz Izrael területén az nem volt semmi. Az valami kifejezetten nagy ajándék volt. Ott, ahol szárasság van az év nagy idejében, és ciszternákban, és vízgyűjtő helyeken tartalékolják, ott nem kis dolog az, hogy élő vizet, forrásvizet találjon az ember. És egyből tudta ez az asszony, hogy itt valami másról van szó, valami frissről, valami élettel teliről. Mi tudjuk, hogy mi az a friss. Az, amikor benyúlok az Osán pultba, és azt olvasom, hogy 21 napig friss ez a tej. De már két hónapja kijött a tehénből, és már mindent csináltak vele, de friss. Megszoktam, mert ebből élek. Ez a friss nekem. És a gyermekémet elviszem Erdélybe, és kapnak olyan tehéntejet, ami még meleg, akkor azt mondják, hogy ezt nem szeretjük, ezt nem isszuk meg. Ez nem friss, büdös. Ez a mi friss életünk. És és a Kínjában érett paradicsomot is megszoktuk, ami a teherautóban még ide érkezik, megérik, és piros lesz valahogy, és megesszük, és ez van. Néha érezzük a különbséget, amikor valaki a kis konyha kertjéből leszedi a sajátját, és beleharap, akkor azt mondja, hogy na, ez valami más. Na, ezt meg lehet lélekben is érezni. És ezt mi lélekben is nagyon jól érezzük, hogy amikor a másik vigasztal, amikor kapok egy üzenetet, amikor kapok egy segítséget, az Kínjában érett meg, vagy pedig az valóságos és friss. Abban benne van az Isten szent lelke, benne van az az erő, ami nincs benne a többi dologban, a világunkban. A társadalmi rendünk is megcsontosodott. Mi ennek alapján kötjük a házasságainkat, így rendezzük be a napjainkat, így járunk munkába, így neveljük a gyerekeinket, így iskoláztatjuk őket. Mindennek megvan a menete, néha levesszük egy kicsit, megporoljuk őket, és azt gondoljuk, hogy akkor ettől elevenebb lesz ez az egész dolog, meg az élet, de ez nem friss. És ezért nem friss az embernek sem a szeretete, sem az öröme, régi dolgokat felemlegetünk, megpróbálunk azon újra örvendezni, és azt gondoljuk, hogy ezzel visszahoztunk valamit. Nem friss a bizonyságtételünk sem. Néha arról teszünk bizonyságot, hogy mi történt velem 20 évvel ezelőtt, meg 15 évvel ezelőtt. De el tudom-e mondani, hogy tegnap Isten hogy segített meg, vagy ma? Az friss? Mennyire friss a hitünk? Mennyire friss az Isten dicséretünk? Mindig azt szokták mondani, hogy de régi énekek. Hát most is választottam egyet 1700-as évekből, Kolozsvárról. Hát ki tudja, ki írta, miért írta, miért ilyen dallammal írta, nem a mi világunk. De igazából én sem vagyok friss, aki eléneklem. El tudnám én énekelni ezt vidáman, hálaadással, de úgy is lehet, hogy bambán magam elé nézek, mert elfáradtam, és nem érdekel a dolog. De érdekeljen. Adok neked élő vizet, mondja Jézus. Az élő víz az pedig arról szól, hogy Isten nem konzervvel akar táplálni. Nem valami olyan dolgokat gyártott le előre nekem, amit nekem újra nyammogva kell napról napra magamban valahol feléleszteni, hanem az Isten napra kész velem kapcsolatban. Tudja mai napon, hogy én hogy ébredtem fel, hogy mi fáj nekem, hogy a kislábujjamtól a hajam végső szálláig mi van bennem, és mi van a lelkemben, és ő erre akar választ adni. És nekem is napra kész kell lennem, aki meríteni akarok. Mit mond az Isten most? Mit kér tőlem? Mit vár el tőlem? És ez energiaforrás. Onnan indultunk el, hogy nincsenek forrásaink. Ez az. Lehet, hogy merítőedény kell hozzá, lehet, hogy meríteni kell, lehet, hogy ki kell menni hozzá minden nap, mert megvan ennek is a rendszeressége, mert nem lehet föltankolni, de akkor élő, akkor valós, akkor feltölt. Én mindig örülök annak, hogyha valaki úgy megy el a templomból, hogy azt mondja, hogy egy hétre kaptam útravalót. De azért ne érje be ennyivel. Minden nap oda lehet menni az Istenhez. Minden nap el lehet sírni azt, amit el akarok. Minden nap megmondhatom neki, hogy mit szeretnék. És minden nap elolvashatok 3 mondatot a Bibliából, hogy vajon az Isten aznapra mondott-e valamit? Valami újat, valami frissebbet? Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Zárásként ezt az egészet összefoglalva egy szép zsoltár egy fél mondatát szeretném idézni. A 87. zsoltárban az Isten népének a nagy ünnepén, ahol körtáncban örvendeznek az emberek, arról énekelnek, hogy minden forrásaim te benned vannak, Uram. Mert ők ezt tapasztalták meg, hogy aki az Istenből merít, az ő igazságából, szeretetéből, útmutatásából, világosságából, az tud örömmel táncolni. Még akkor is tud, amikor a legmélyebb dolgokat éli meg az életében, mert mindig tudja, hogy az élő víz marad. Éltet bennünket a földi világban, és éltet bennünket az örökké valóságban is. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy amikor szükségünk van, és merítünk, akkor ezzel az élő vízzel találkozzunk, és ez valóban az életünket frissítse meg, és újítsa meg. Amen.